Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Sinkó Eszterrel, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának oktatójával, kutatójával, egészségügyi közgazdásszal, mikrofonnál Kutasi Judit, és hát arról beszéltünk, hogy milyen ma az egészségértés Magyarországon, milyen az egészségügyi helyzet. És mielőtt még belemegyünk a részletekbe, ami nagyon fontos és nem esett szóba, az a pandémia, ami az elmúlt két évet jelentős mértékben befolyásolta, lecsapott az egészségügyre, azonnali reakciókat igényelt, és hát nagyon sok plusz forrást is. De számodra mi volt a legfontosabb ebben az elmúlt két évben egészségügyi közgazdászként?
Akkor, amikor kiderült, hogy egy világjárványról van szó, az országok egészen gyorsan reagáltak, Európa. Persze kicsitlen a WHO meglehetősen későn jelentette ki, hogy ebből egy világjárvány lesz, de amikor kijelentette, akkor az Európai Unióba is igyekeztek gyorsan reagálni, de Magyarország egyébként viszonylag az első között reagált és lezárt. Akkor még azt láttuk, hogy ez egy nagyon jó történet, hogy a kormány ilyen gyorsan reagált, mert kétségtelen alacsony volt a kórházba kerülőknek a száma is, és alacsony volt, hál' Istennek, a halálozás is, és egy ilyen 2,5 hónap után már ki is nyitotta az ország. Később kiderült, vagy utólag vagyunk okosak, hogy azért az akkori fertőzés nem volt annyira súlyos, mint amilyen élénkségen reagáltak később. Viszont a gazdaság meg nagyon megsínlette, úgyhogy én értem azt, hogy a kormány a második hullám idején már lassabban reagált, és nem ilyen élénken, hiszen látta, hogy a gazdasági adatok hogyan alakultak, és nem akarta ugyanazt a veszteséget már elszenvedni, amit az első fél évben elszenvedett, tehát próbálta beindítani a gazdaságnak a motorját, plusz láttuk, hogy hány ember veszítette el az állását, és hányan váltak munkanélkülivé.
Tehát egy ilyen kényszerű húzd meg, erezd meg politikát és akkor kellett folytatni.
Tehát tulajdonképpen meg lehet érteni, hogy a kormány miért is volt ezen a téren óvatos. De a második hullám idején biztosan hamarabb kellett volna zárásokat megfogalmazni, mert akkor azért az epidemiológusok, járványügyi szakértők jelezték, hogy ebből nagyon-nagyon súlyos következmények lehetségesek, mint ahogy ezekbe is következtek, illetve akkor aztán azt látjuk, hogy a harmadik hullám idején már a kormány még inkább visszafogottan reagált. Ez az egészségügyet nagyon durván érintette, hiszen a második hullám, harmadik hullám idején láttuk, hogy a kapacitások, pedig Magyarországon sok ágy van, kapacitások nem elégségesek, nem ágykapacitással volt probléma, hanem honorárforrás probléma volt, nem volt elég orvos, és nem volt elég nővér, és ráadásul az, aki megbetegszik Covid-ba, alapvetően nem orvosi segítségre szorul, hanem ápolói segítségre, és ápolóból nagyon kevés volt már akkor is, a helyzet egyébként azóta csak tovább romlott, és nem biztos, hogy mindenki tudta, hogy hogyan kell lélegeztetni. Tehát jó néhány információ arról szól, sőt az orvosi kamara megfogalmazott egyszer egy olyan irányelvesít, olyan javaslatot a kormány felé, hogy tegye meg azt, hogy létrehoz ilyen gyors desszant egységeket, akik értenek arra, hogy hogyan kell például intubálni, és hogyan kell a beteget lélegeztetőgépen tartani, hogy ezt járják körbe az országot, és nézzék meg a kórházakból, hogy jó technológiával csinálják-e. Hiszen ezzel kapcsolatosan nem volt sok tapasztalat. Néhány helyen, például a Szegedi Egyetemen az ottani orvosok követeltek ki protokollokat, hogy ezzel kapcsolatosan legyenek, hiszen az, hogy egy szemész vagy egy bőgyógyász oda bemegy az intenzívre, egyáltalán nem evidens, hogy mit kell csinálnia. Tehát nagyon durván érintette a járvány összességében a magyar egészségügyet, és sok kedvezőtlen következménnyel jár. Tehát az, hogy ilyen sokan meghaltak, az részben annak köszönhető, hogy az egészség személyzet nem volt megfelelően trénelve erre, és nem voltak egységes eljárásrendek, protokollok, amelyek meghatározták volna, hogy a betegeket hogy kell ellátni, illetve nagyon kevés volt a nővér. Tehát ez is biztosan belejátszik. Plusz óriási stressz volt az egészségügyben dolgozóknak. Érdekes, volt egy pozitív faktora is ennek az egészségügy tekintetében, hogy különböző csoportok, akik együtt dolgoztak egy ilyen térbe, egy ilyen stressz alatt, azok nagyon jól összebarátkoztak, és kialakult közöttük egy olyan szolidáris közösség, ami esetleg más munkakapcsolat során ez nem alakul ki. Támogatták egymást, és odafigyeltek egymásra, ami egyébként egy pozitívuma. A járványnak volt egy másik szempontból is egy fontos pozitívum, ez pedig az, hogy miután az információtechnológia lehetővé teszi azt, hogy a digitális egészségügy fele menjen az egészségügy, Magyarországon is voltak ezzel kapcsolatosan már pozitív kezdeményezések, hiszen kialakult ez az egységes egészségszolgáltatói tér, ez az EST, amit már szerintem minden rádióhallgató is ismer,
hiszen korábban ugye nem volt minden napjaink során
tehát,
találkozunk
vele. Az egészségadatokat tárolják. Na most ez a folyamat itt felerősödött, hogy akkor e-beutalók legyenek, tehát hogy elektronikusan lehessen beutalót kérni a szakrendelőbe, vagy a kórházba, a házi orvostól az, hogy e-recepte gyakorlatilag teljesen elterjedt, többek között ennek köszönhető.
Tehát a járvány kikényszerített egy másfajta hozzáállást.
Igen, és akkor az azt jelenti, hogy nem kell közvetlen orvos-beteg kapcsolatnak lenni, hanem akkor az éterbe is lehet, vagy akár e-mail, SMS-be is lehet kommunikálni. Ezek mind-mind a kapcsolatok felerősödtek, vagy a telemedicina, ugye a távdiagnózis készítése elképesztően Magyarországon is ezek a folyamatok felgyorsultak, és szerencsére még a kormány is reagált, hogy finanszírozás szempontjából is ezeket a ellátási eseményeket elismeri. Tehát, hogy ebben azért egyértelmű egy pozitív változás történt az elmúlt időszakban.
Viszont, ha úgy nézzük, az még mindig csak az első lépés, hiszen itt azért egyfajta letisztulásra szükség lesz. Elindultunk a telemedicina irányába, elindultunk abba az irányba, hogy bizonyos helyzetekben már orvos és beteg találkozás személyesen nem valósul meg. Tehát meg kell találni majd valami hibrid megoldást, ami valahogy egyensúlyt teremt.
Persze, tehát az nem lehet, hogy tartósan nélkülözzük az orvos-beteg személyes találkozást, hiszen nagyon sok esetben biztos az, hogy az orvos, aki például házi orvos régóta ismeri a betegét, ránéz, már látja, hogy milyen típusú változások vannak, ami egyébként egy külső szereplő számára, vagy külső orvos számára, aki nem ismeri a beteget, föl se tűnik, de a kezelő orvos, a régi kezelő orvos, aki 10-20 éve már együtt öregednek meg, az hamar fölismeri azokat a jeleket, amelyek miatt változtatni kell, és ez nem biztos, hogy a telemedicinába föltétlenül jól kijön, tehát nem nélkülözhető a személyes
most
találkozás.
Hogyha még a változásokat vagy a helyzet alakulását nézzük, ugye az egészségügyi ráfordítások is jelentősen emelkedtek az utóbbi egy évben. Mire volt, vagy mire elég ez?
Sokféle egészségügyi plusz ráfordítás érkezett a rendszerbe. Az egyik az, hogy ugye új lélegeztetőgépeket, rengeteg eszközbeszerzésre, rengeteg pénz elment. Nyilván nem mindegyik ment a legjobb helyre, de megtörtént.
Orvosi bérek.
És a másik inkább az, ami fontosabb lehet az egészségügy számára, ez pedig az, hogy az egészségügyben rengeteg plusz forrás érkezett a béremelések következtében. Ez részben érintette a szakdolgozókat, de sokkal kisebb mértékben, és az orvosokat viszont egészen elképesztő és robusztus mértékben érintette. És nagyon érdekes, hogy mindenki azt gondolta, hogyha az orvosi bérek ennyire megemelkednek, egyrészt az orvosok kevésbé lesznek leterhelve, mert nem kell ezennyi fele menniük.
Tehát nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, mosolygósabb orvosok várják majd a betegeket.
Igen, de mindenki ezt gondolta. Hozzáteszem, én magam is azt hittem, hogy azért az egészségügyben a humán erőforrás szempontjából a frusztráció csökkenni fog. Nem így történt, hanem növekedett. Ez alapvetően két dolognak köszönhető. Egyrészt volt az egészségszolgálati jogviszony, amit bevezettek, tehát ezzel párosult a béremelés, ami azért egy ilyen rendőrségi katonai szemléletet tükrözött, ott jó néhány kérdésben ilyen vezénylés jellegű elemek is benne vannak, amelyet sokan kedvezőtlenül értek meg, és ráadásul az, hogy egységes béreket kaptak az orvosok, ez sajnos azt eredményezte, hogy az orvosok sokkal kevesebbet akarnak dolgozni, mint korábban. Hogyha korábban 4 vagy 5 műtétet végeztek el, akkor 2-3-at hajlandók elvégezni, mert hogy nincsenek inspirálva arra és ösztönözve arra, hogy többet végezzenek el. Ráadásul ugye a teljes, tehát nem csak a egyedi ösztönzők vesztek el a rendszerből az egységes orvosi béreknek köszönhetően, hanem az intézményi ösztönzők is elvesztek, hiszen a pandémiának köszönhetően azt mondták, hogy úgynevezett átlagfinanszírozást vezettek be, tehát mindenki a 19-es teljesítmény alapján kap egy bevételt, amiből a kiadásokat kell eszközölni. Ez azt jelenti, hogy nem függ attól, hogy hány beavatkozást végeznek, mennyi bevétele keletkezik egy egész intézménynek. Innentől kezdve az intézmények sincsenek arra ösztönözve, hogy nógassák az orvosokat, hogy
felgyorsítsák a folyamatokat, igen, tehát a várólisták nem csökkenni, hanem növekedni fognak.
Egyrészt az orvosok kevesebbet dolgoznak, a várólista növelő, az, hogy az intézmény nincs arra ösztönözve, hogy pörgesse a rendszert, plusz kevés a nővér, mert ugye a nővérek teljesen berágtak arra, hogy az orvosok ennyit keresnek, kialakult sok helyütt az 1-4-hez arány, tehát 4-szer annyit keresnek az orvosok, mint a szakdolgozó. A világban általában az 1-2-höz, vagy 2,5-hez az aránya az orvosok és a szakdolgozók között, tehát ugye 2,5-szer többet keresnek az orvosoknál, 4-szer többet keresnek, ezt nagyon méltánytalannak élik meg. Tehát a rosszul végrehajtott beavatkozásra, a forrásoknak a nem szerencsés bevonása azt eredményezte, hogy a rendszernek a korábbi egyébként is széjjelesett állapota tovább romlott, és kezd most már tényleg ilyen szilánkosra, darabokra széjjelesni a rendszer.
Egy pillanatképet vázoltunk most fel. Ennek fényében milyen egészségügyi rendszert kellene építeni, vagy hol kellene legelőször hozzányúlni szakmai szempontból szerinted?
Ugye az egészségügyi rendszerek szintjén az egyik legfontosabb kérdés az, hogy hogyan ösztönzöm a szolgáltatókat, mint intézmény, vagy akár mint orvos, vagy nővér szinten. Ezeknek az ösztönzőknek a hatásai, amik Magyarországon egy darabig azért valamennyire megvoltak, különösen a kórházi rendszerben, a HBC, ESC-nek nevezett finanszírozási technika, tehát ilyen esetáltalány finanszírozási technika volt érvényben. A béremelések akkora és olyan robusztus összegek érkeztek be, amik függetlenek a teljesítménytől minden szinten. Gyakorlatilag a finanszírozási ösztönzők hatása az így nulla. Tehát le van radírozva az egész. Létrehoztak egy nagy intézményt, amelyiknek az a feladat, hogy a kórházakat valamennyire instruálja és valamilyen irányba állítsa. Ekkora intézmény tömeget központilag irányítani nem lehet. Tehát ez már látszik, nem lehet végigvinni a rendszeren, elakadnak a javaslatok, akár még a jobbak is. Az egyik legfontosabb, és hogy kérdezted, hogy mitől lesz jobb. Például, igen, ugye helyesen fölismerte a kormányzat, a legalábbis az Országos Kórházi Főigazgatóság, aminek az a dolga, hogy a rendszer gyakorlatilag egybe üzemeltesse. Egy fontos funkció a rendszerből hiányzik, ez az úgynevezett ellátásszervezői funkció, amit egyébként korábban már modellkísérletek során többször megkíséreltünk életbe hozni, működtetni a rendszerbe, fölismerték, hogy ez hiányzik a magyar egészségügyben. A megyei kórházakra bízni az ellátásszervezői funkciót nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Talán az alapellátás tekintetében az jó, hogy végre a praxis közösség, a csoportos együttműködés irányába elvonult a rendszer, de még azért ez se funkcionálisan, ennek a pozitív hatásait nem lehet érzékelni, de talán a jövőben ez kialakul. Tehát néhány dolog van, ami esetleg biztató elem lehet, de ez, hogy egységes béreket benyomok a rendszerbe, és a finanszírozás ösztönzők hatását kihúzom, az biztos, hogy nagyon rossz irány, és ebbe az irányba nem szabad tovább lépni.
Nem beszéltünk az egyre szaporodó magánkórházakról, amik egy plusz szereplőként megjelentek az egészségügyi piacon. A várólisták ott is egyre hosszabbak. Mit látsz?
Igen, és egy pillanatra még visszatérnék, mert elfelejtettem mondani, hogy ugye itt a paraszolvencia, ami a másik, hogy a béremelési cserébe, hogy kellett az egészségügyi szolgálati jogviszonyt eltűrniük az egészségben foglalkoztatottaknak, illetve a másik elem volt az, hogy a paraszolvencia kivezetése, ami megint csak egy finanszírozási ösztönzőként hatott arra, hogy az egészségben dolgozók azért többre teljesítményt mutassanak és villancsanak. Ez kétségtelen paraszolvenciának volt egy olyan negatív hatása, hogy sokszor olyankor is bent tartották a beteget, amikor nem kellett volna, azért, hogy hosszabb ideig bent van, akkor az nagyobb pénzt jelenti, illetőleg előfordulhatott, hogy olyan beavatkozásokat is elvégeztek, amire nem feltétlenül volt szükség. Tehát ilyen kedvezőtlen hatások miatt, meg egyébként is jó néhány más kedvezőtlen hatás volt, mert a szakorvosok nem engedték a rezidenseket a beteghez, hogy a parát ők kapják, és itt ezért rezidensek nem tudtak felkészülni arra, hogy később fiatal szakorvosként egyenértékű munkát tudjanak végezni a többi orvoshoz képest. Tehát rengeteg negatív hatása, tehát jó, hogy a kormány tett erőfeszítést, de viszont a paraszolvencia kivezetésének is köszönhető többek között, meg az egyforma béreknek, hogy az orvosok a közellátásban sokkal kevesebb teljesítményt nyújtanak, vagy akarnak nyújtani, és a betegeket átterelik a magánegészségügybe. És a magánegészségügy fele olyan mértékű betegáramlás indult el, hogy a magánegészségügybe dolgozók már levegőt is alig bírnak kapni. És ilyenkor bizony nem csak az történik, hogy a betegek elindulnak arra, hogy a egészségügyi kapacitások a magánellátásban se korlátlan mértékűek, ezért alakulnak ki végül is a igen, várakozások, de akkor elkezdik a közellátórendszerből elszívni az orvosokat. És egészen, ha úgy tetszik, ilyen nagy bölényeket is le tudnak már vadászni a magánegészségügybe.
De sok problémát látsz, amit az oktatáson keresztül mindenképpen tudsz segíteni abban, hogy egy másfajta szemlélet alakuljon. Nyilván ez egy hosszabb távú befektetés, és hosszabb távon hozhat eredményeket. Hogyha egy picit visszatérünk rád, hogy te hogyan dolgozol, ugye oktatsz, ezt a találkozót megszervezni sem volt könnyű a mi életünkben. Hány órából áll egy munkanapod?
Hát ez változó. Van, amikor 12-14 óra, például írni, akkor lehet, amikor az ember éjszaka egyedül próbál koncentrálni arra, hogy írjon valami értelmesebbet, vagy ma rengeteg szervezési feladat hárul rám is, meg hát a kollégákra is, tehát hogyha azt mondom a kedves rádióhallgatóknak, hogy például az az épület, hogy dolgozunk, a menedzserképző az éppen egy építési terület, és az a feladat, hogy megfelelően alakuljanak és oktatni is lehessen az épületbe, az például az én feladatom, tehát hogy teljesen nem egészségügyel kapcsolatos témák is, azokat is vinni kell, és ez nem csak én vagyok itt. Tehát mi nekünk rengeteg projektünk van. A mi intézményünk az úgy működik, hogy rengeteg projekt bevétellel kell bírni ahhoz, hogy tudjunk üzemelni, és ezért mindenki szerte szana szalad a projektekkel kapcsolatosan, és plusz két év folyamot oktatunk most, nem is egyet, mert akkora az érdeklődés az egészségmenedzser MSC iránt, hogy kénytelenek voltunk két év folyamot elindítani, mert mindenkinek dupla leterhelés, és ráadásul én úgy vizsgáztatok, hogy dolgozatot is kell írni, miért gyakorolják, hogy hogyan kell dolgozatot írni, de be is kell számolniuk róla, illetve meg kell védeniük az álláspontot. Tehát akkor az azt jelenti, hogy a prezentációs skilljeiket is javítani akarjuk, és ráadásul nálam a vizsgák nyilvánosak, és a nyilvános vizsgák során pedig, hogyha fölmerülnek kérdések, amelyek esetleg rosszul maradtak meg a hallgatókba, vagy rosszul varták el magukba, akkor közösen megvitatjuk. Tehát egy olyan, mint egy plusz ilyen tanácsadás, vagy egy plusz diskuszióra ad lehetőséget, és általában ezt a hallgatók szokták értékelni. Tehát itt most mindenféle szempontból többlet feladataink vannak, amelyeket vinni kell keményen.
Hol húzod meg a határt munka és magánélet között?
Én azért tudok lazítani. Tehát én az a fajta vagyok, és már kivívtam magamnak a koromból fakadóan is azt a lehetőséget, hogy azért időnként egy-egy fél napot esetleg elcsípek valamire, és azt a kollégák tolerálják.
Milyen vezetőnek tartod magad, és milyen vezetőnek tartanak szerinted a kollégáid?
Hát az, hogy én minek vezetőnek tartom magam, az teljesen indiferens, hogy a kollégák minek tartanak, hát szerintem pimasznak, nagypofájúnak, részben kedvesnek, lehet, hogy időnként úgy gondolják, hogy rabiátus vagyok, tehát hogy nem mindig egyformán szólok hozzájuk, biztos, hogy vannak kellemetlenkedő, vagy lennének kellemetlenkedő megjegyzések, ha megkérdeznénk őket, de azért igyekszem mindig, hogyha fölvállalok egy feladatot, végigvinni a csapatot, például együtt, és igyekszem jó hangulatot teremteni a körülöttem lévőknek.
És azt mondtad, hogy azért időnként már elcsípsz egy-egy fél napot, vagy adsz időt magadnak a töltődésre.
Adok
mi
én,
az, ami igazán tölt, ahonnan új inspirációt kapsz?
Nagyon fontos, én így 40 éves korom körül egyszerre három megbízatásom is volt, és akkor éreztem úgy, hogy ha ezt így folytatom, akkor biztos, hogy infarktus lesz a vége. És ahogy így idősödök, igyekszem azért a szabadságokat kivenni, amik a hivatalosan is rendelkezésre állnak, és nagyon szeretek, az utóbbi időben elkezdtem golfozni, és ezt nagyon élvezem. Ugyan nem vagyok egy Tiger Woods, késői Tiger Woods, de ennek ellenére élvezem még a saját bénaságaimmal együtt is. Élvezem, illetve én szeretek úszni, mert én szegedi vagyok, tehát ott nálunk az természetes volt, hogy mindenki úszik a Tiszába, időnként át is úsztuk a Tiszát, tehát hogy ezek egy természetes dolog, és hál' Istennek mind a mai napig szeretek uszodába is járni, ezek fontosak, a baráti találkozók, a közös vacsora, a közös borozgatások, ezek mind. Én nagyon jól és könnyen el tudok lazulni. Ritkán vagyok ráfeszülve dolgokra, hanem úgy be tudom osztani, vagy legalábbis én úgy értelmezem, de lehet, hogy a kollégáknak erről más lenne.
Az utazás mennyire része az életednek?
Nagyon, nagyon fontos, hál' Istennek. Én olyan családból érkeztem, ahol természetes része volt az életünknek az utazás, és ezt mindnyájan továbbítjuk későbbi életünk során is, úgyhogy meghatározó.
Van-e példaképed?
Példakép? Hát ezen így nem gondolkodtam még. Sok embert szeretek különböző területekről, vagy például építészetbe imádom az, hogy a Budapest most szépül, tehát be kell, hogy vajon nekem ez a gyengém, hogyha egy épület megszépül, akkor én ezt tudom élvezni, függetlenül attól, hogy esetleg háromszor annyi pénzből épült, mint amennyi, vagy újították föl, mint amennyibe kellett, vagy kerüljön.
Tehát ez most csak az esztétikai élményről beszélünk.
Esztétikai, igen, például a zenepavilon, még nem tudtam megnézni, de én imádom már, ahogy megnézem. Tehát ezek engem inspirálnak. Építészet is érdekel, a szecesszió érdekel, a festészetbe is. Különböző korszakokat nagyon szeretek. Én kijárok Bécsbe, vagy Magyarországon is kiállításokat megnézni, ezek mind-mind részei az életemnek.
Van-e olyan a listádon szakmai, vagy személyes dolog a bakancslistádon, amit mindenképpen szeretnél megvalósítani?
Igen, egy könyvet kellene írnom, mert ugye olyan hosszú időt íveltem át, mégis csak 88-tól, amit azért illenék megírni, vagy akár ilyen interjúkötettel, és kellene próbálkoznom.
Tehát a szakmai tapasztalatokat átadni,
igen, összefoglalva? Igen, mindenki, mert látom, hogy a mai fiataloknak sok mindenről nincs információ, ismerete, és akkor ezeket illenék átadni. Tehát kellene írnom, és ez gané vagyok, hogy eddig nem csináltam meg.
Hogyha előre tekintesz, akkor a következő 5 évben, 10 évben milyen változásokat látsz szükségesnek, milyen egészségügynek örülnél, tehát milyen jövőképet vetítenél elő?
Hát azt szeretném, hogyha a magyar egészségügy legalább olyan színvonalon működne, mint a német egészségügy, vagy legalább az osztrák egészségügy, mert hogy magyar lakosok azok semmivel se.
Érnek kevesebbet?
Nem, ugye? Érnek, köszönöm szépen, az így a megfelelő kifejezés, hogy nem érnek kevesebbet, és ráadásul az országnak a gazdasági helyzete az nem indokolja, hogy ilyen rossz színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat kapjanak az állampolgárok, tehát ez egy fontos terület lenne, ami biztos, hogy fejlődése alatt kell, hogy álljon. Olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek nyugodtan elmondják az álláspontjukat, szélesebb nyilvánosság előtt az, hogy egy kórházigazgató merjen nyilatkozni arról, hogy mi a probléma az ő kórházába.
Milyen szakember utánpótlást látsz, hogyha akár az egészségügyi szakközgazdász képzést nézzük, és milyen szakemberekre és milyen szemléletre lesz szükségünk?
Hál' Istennek jönnek hozzánk fiatalok, akár a hallgatók körében is jó néhány olyan szereplőt látunk, akiből biztos, hogy a jövő egészségügyi vezetői kikerülhetnek. Sőt, múltkor a szenátusi ülésen a rektor megkérdezte, Merkel Vira megkérdezte, hogy hányan jártak a menedzserképzőbe hozzánk. Én magam is meglepődtem, hogy milyen sokan a vezetők közül felemelték a kezüket, elégedetten néztem ezt a sort. Ma is azt gondolom, hogy akik járnak hozzánk, azok közül nagyon könnyen kikerülhetnek a jövő egészségügyi vezetői, és hogyha egy ilyen képzésen keresztül mennek, biztos, hogy tárgyilagosabbak, fölkészültebbek és nyitottabbak lesznek, és a betegek iránt nagyobb fogékonyságot fognak mutatni.
Hát így legyen, és ez jó munkát kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Annyit mondtál, hogy akik látják a pályát egészben, ezt felírtam magamnak, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kulcsszó, legyen ez most a záró mondat.
Köszönöm.
Sinkó Eszter, egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzserképző központjának oktatója, kutatója, a közszolgálati kar dékán helyettese volt a vendégem, és legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt az Egy Nő Portré műsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.